Folytatjuk a tároló külön kiadását. Vendégünk Várszegi Asztrid, pannonhalmi főapát, akivel 60. születésnapja alkalmából az édesanyja konyhájáról, gyermekkorának ízeiről, kedvenc borairól Pákozdi Judit beszélget.
Nagyszülők! Anyai ágon, mint mondtam, városlakók, soproniak voltak, mesteremberek, sok szívjósággal, és különösen Horváth nagypapám hihetetlen ügyességgel tudott az emberekkel bánni, a pénzzel bánni, és ez azt jelenti, hogy Sopron azokban az esztendőkben, 40-es években leggazdagabb kereskedő embere volt. Én gondolom, hogy valami, ha nem is a pénzzel való bánást, de annak megszerzési mód, azt a sármat, azt a kedvességet, ezt biztos vagyok benne, hogy anyámtól a génjeimbe hoztam. Édesapám mindig elismerőleg nyilatkozott Horváth nagypapáról, és azt mondta a 60-as években, fiam, ha nem ez a rendszer van, akkor öregapád ma pénzügyminiszter. Tehát így értékelte nagypapa financiális kvalitásai. A másik oldal az emberségben, tényben, intelligenciában, így mondom, színesebb, még gazdagabb volt. Egyszerű emberek voltak az egyszerű emberek szívjóságával, és valami hallatlan velük született intelligenciával, mind a kettő. De még a házaspáron, tehát a nagyszülőkön belül, biztos, hogy elfogult vagyok, a nagymamáé volt a csúcs, mert a nagymama volt a meghatározó. A saját családjukban is egy ügyes, talpra esett, éles szemű, kék szemű, de ez a kék szem, ez hihetetlen melegséget is tudott sugározni, és a veséket is átvilágította, hogyha megszigorodott.
Milyen volt az édesanyja, hogyan emlékszik rá, úgy külsőre? Hasonlít rá?
Édesanyám, így mondanám, nem magas és nem alacsony. Tehát egy normál hölgy, középméret, szőkésbarna, igen kedves, melegbarna szeme, amivel a világban nézett, amilyen szeretetet tudott sugározni, és főképpen megértést. Egy hihetetlen nagy empátiával megáldott édesanyja volt.
Szigorú volt önhöz?
Érdekes kettősség, igen. Rendkívüli módon, kiskorom óta betartatta vele a polgári szabályokat, tehát az illem, a jó neveltség, a késvillával étkezés, az elég, a mindent, amit a tányérodra kivett. Azt tudom mondani az utolsó 20 esztendőben, amikor úgy tudatosan visszaemlékezem az ő nevelési módszerére, de ebbe benne van a háttérben azért a várszegi nagymama is, mert ketten voltak az én mestereim, akkor mindig haladj úgy, hogy felújjongok, és valami végtelen hála van a szívemben, hogy ez a két asszony, édesanyám, hallatlan ügyesen és igen nagy szeretettel megtanítottak ezekre, mert látom, hogy hány embert ilyen nélkül engedtek az útra.
Milyen volt az édesanyja, mint háziasszony? Hogy vezette a háztartást? Nem voltak azok egyszerű idők, hiszen meglehetősen szűkös körülmények között élt az emberek nagy része. Főzötte kifejezetten a fogára valót, és ha főzött, akkor mit?
Ez is sajátosan alakult. Édesanyám a soproni konyhának a hagyományát sajátította el a családba, és ezt hozta a saját családjába. Ebbe nagyon sok változatosság, gazdagság, jóság volt, de például ilyen, ő már modern asszony, ő például a csirke nyakát nem merte elvágni, azt mindig valamelyik nagymamának, vagy később nekem kellett megtenni, mert anyuka erre nem volt, hogy mondjam, hajlandó. Akkor az évek, amelyeket megünk kezdetben bőven, aztán akkor nagyon szegények voltak, és a 60-as évektől úgy megint lehet mondani, hát úgy, ahogy a magyar családoké, akkor megint, ha nem is bőség, de nagyobb volt a lehetőség. És hát talán ez a fajta családi és hát összefüggésében történelmi adottság volt az, amit aztán a későbbiek folyamán Szent Pál apostol leveléből kölcsönözve fogalmaztam meg a magam számára, hogy a szegénységben és a bőségben boldog vagyok, mert tudok szűkölködni, és tudok bővelkedni. Azaz boldogságom, belső szabadságom nem attól függ, hogy mi van az asztalon. Ha van, azért hálás az ember, ha nincs, vagy kevesebb, vagy szerényebb, akkor sem esik kétségbe.
Térjünk vissza akkor az ízekre. Említette a bajorországi örökséget.
Édesanyám, ahogy már említettem, kapcsolatot teremtett a bajor parasztasszonyokkal. Őket megtanította jó ízes magyar bableves főzésére, ami nagyon ízlett a bajoroknak, megtanította darástészta készítésére, és édesanyám pedig megtanulta ezt a kása, darakása kockát. Ez nagyon röviden így szül, tejben keményre megfőzni, tehát úgy, hogy megálljon a kanál a kásába, aztán ezt a jól kötő kását, tehát ennek nem szabad folyékonynak lenni, maradni, akkor az egészet elrontottuk. Ezt egy tiszta, de hideg vízbe áztatott és kisimított konyharuhára kiönteni, elegyengetni, úgyhogy annak valami olyan kocka formája legyen, hogy ebből aztán újabb kis kockákat lehessen varázsolni. Ez így meghűl, megszilárdul, és akkor utána késsel kockákra vágta édesanyám. Ezt tojásba megforgatta, mármint megkevert tojásba, és forró olajba, vagy forró zsírba megsütötte, kiemelte, és akkor ez hozzát és hát változatos lekvárokkal, azt gondolom, minden gyereknek a kedvét, vagy az örömét elnyeri, mert ahogy édesanyám gyerekkoromban ilyenek szokott ilyet és hasonlókat csinálni, készíteni, utána még hát felnőttként, papként hazamentem, és azt kérdezte, hogy mit csinálj, akkor azt mondani, ezt. De csinált ő palacsintát, aztán akkor császármorzsát, ugye a Kaiserschmarrn, ezt a kifejezést a Sopronban mindenki értette, és hát Sopronban voltunk, ugye körülvett bennünket, pláne még az 50-es, 60-as években egy még jobban hagyományát megőrző Poncichter benszülött soproni réteg, és hát a babos vagy a krumpli stercnek a variációi. Ez rendkívül finom ételek. Egyszerűek, táplálóak is, a népi konyhának a termékei, és én azt hiszem, ez ma is minden soproni szereti.
Ez egy elég nehéz étel, ha igaz.
Hát most már 41 éve elszakadtam, sőt, ebben az esztendőben 42. éve, hogy én nem vagyok soproni polgár, és nem tudom, hogy mennyire változtak a soproni szokások, de én azt gondolom, hogy az egyszerű, a hagyományokat folytató családokban ez megtalálható, de a stercet azt ugye nem limonádéval illik enni, hanem ezt ugye a szomszédban a Fuchs karálta, hogy amikor megsütötte, hát egyrészt ettek, de hát egy jó kis, hogy mondja, vörösbort ittak rá, tehát a vörösbor az enyhítette a stercnek és a zsírnak a nehézségét, úgyhogy így aztán bírták a kapálást. Sőt, éppen a szomszédból tudom, hogy Károly bácsi azt is egy nagy két kötött maga elé, indult ki a mezőre, és a kötény, ugye a kötő az lefogta a hasánál, és ide a mellébe betett egy stanicliba, egy zacskóba stercet. Aztán akkor meg ott már kint vagy el volt ásva a földbe, hogy hűtse a bort, vagy pedig hát vitt magával, úgyhogy kapálgatott, benyúlt a zacskóba, bedobott egy kis tercet, húzott rá egyet, és akkor így folyamatosan adagolt a saját energiáját, és aztán így kapáltak.
Úgy tudom, hogy a nagymama, amikor 18 éves korában szerzetesnek állt, akkor azt mondta önnek, hogy jó szegény ember lesz belőled, fiam, mert a szegények eletelét szereted. Mire utalt a nagymama?
Egyszerűen két dologra, a krumplira és a babra. Meg kellett tanulniuk mindazon ajándékoknak a feldolgozását, amelyet a föld vagy a környezetük spontán nekik ajándékozott. Tudta az, hogy ha szegény ember disznót vág, akkor azt mi mindenre lehet felhasználni, és akkor nálunk egy disznóölés után semmi nem veszett kárba, mert még szappant is tudott főzni a zsiradékból. De ha magunkra maradtunk, és úgy jött a sora, akkor kenyeret sütött. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy Magyarfalváról, vagy más környékbeli Sopronból nehezen adták el akkor az 50-es években a parasztok a tejüket. Másfél-két-három liter tejet hoztak, azt mindig lefölözte, és akkor a tejet is a teljes vertikumába, így mondanák ma, földolgozta. Azaz, ittunk tejet, abból turót hevített, részint készített, és vajat is, és hát azok nekem nagyon kedves tavaszi emlékeim, hogy nagymama vajat köpült, a vajat kis tányérra tette, és amikor már kidugta, illetve már lehetett látni a piros retket, akkor kihúzta a retket, annak a csúcs gyökerét levágta, és nagyon finoman, mint a rózsát úgy meghámozta, megmosta, és a szép vajat piros, fehér, zöld, a nemzeti színű kis retekkel körüllakta, úgyhogy hogy még ezekben a apróságokban is annyi finomság volt, és ezt mindig keresem, de ez alig van a világban manapság.
A tároló külön kiadás van Pákozdi Judit beszélget Fászegi Asztrik Pannonhalmi főapáttal 60. születésnapja alkalmából. A műsort a hírek után folytatjuk.